hot. Betty felmerül emlékeiből, a révülete olyan mély volt, mint a hipnózis, és látja, hogy kupacban állnak előtte a plasztik rongyok. Először nem tudja, honnan származnak. Azután meglátja a munkaasztalon heverő újságot, és megérti, hogy a körmeivel csíkokra hasogatta a borítóját, miközben Franklin gondolkodott. A cafatokat a szemét kosárba dobja, aztán fölveszi az újságot, és üresen bámulja a címsorokat. Az olaj még mindig ömlik a mexikói öbölbe. A British Petroleum vezetői óbégatnak, hogy ők minden tőlük telhetőt megtesznek, mégis bántsák őket az emberek. Holnap vagy holnap után vádat emelnek Nidal Hassan, a baromállat pszichológus ellen, aki a texasi Fort Hood katonai támaszponton lövöldözött. Miért nem szereztél be egy Mercedes-t, Nidal baby, gondolja. Paul McCartney, a néhai Beatles tagja, akit a mami vén, bánatos bociszemnek hívott, valami plecsnit kap a Fehérházban. Miért van az, tűnődik el néha Brady, hogy minimális tehetségű emberek olyan sokat kapnak mindenből? Ez csak egy újabb bizonyíték, hogy a világ megőrült. Úgy dönt, hogy felviszi az újságot a konyhába, és elolvassa a politikai rovatot. Ez és egy melatonin kapszula elég lehet ahhoz, hogy elaludjon. Félúton jár a lépcsőn, amikor megfordítja az újságot, hogy lássa, mi van a hajtás alatt, és megdermed. Két nő fényképét látja egymás mellett. Az egyik Olivia Trelawney, a másik sokkal idősebb, de a hasonlóság egyértelmű. Különösen az a keskeny békaszáj. Meghalt Olivia Trelawney anyja, áll a főcímben, alatta. Tiltakozott a lányával szembeni tisztességtelen bánásmód ellen, hangoztatva, hogy a sajtó tette tönkre az életét. Ezt két bekezdésre való blabla követi. Igazából csak ürügy, hogy a tavalyi tragédia, ha ezt a szót akarjuk használni rá, gondolja Brady meglehetős rossz indulattal, visszakerülhessen egy olyan újság címlapjára, amelyet lassan megfojt az internet. A gyászjelentést a 26. oldalon találják az olvasók. Brady most már a konyhaasztalnál ülve sebesen átfutja. Szempillantás alatt lefoszlik róla a kábult melankólia, amely az anya halála óta beborította. Elméje lázasan ketyeg, az ötletek összetorlódnak, szétrepülnek, aztán ismét összeállnak, mint a kirakós darabkái. Ismeri ezt a folyamatot, tudja, hogy ez így lesz, amíg a részecskék össze nem kapcsolódnak, és meg nem jelenik a végleges kép. Elizabeth Siroa Wharton, 87, békésen elhunyt 2010. május 29-én a Varsó megyei kórházban. 1923. január 19-én született Marcel és Catherine Siroa legidősebb gyermeke. Gyászolja öccse Harry Siroa, húga Charlotte Gibney, unoka húga Holly Gibney és lánya Janelle Patterson. Elizabeth eltemette férjét, Alvin Wharton-t, és szeretett lányát Oliviát. A kegyelet június 1-én kedden délelőtt 10:30-tól 13 óráig róható le a Soms temetkezési vállalatnál, ahol június 2-án szerdán kerül sor a búcsúztatásra. A szertartást követően a közeli barátoknak és rokonoknak fogadást tartanak a Sugar Heights-on, a Lilac Drive 729 szám alatt. A család kéri a virágok mellőzését és javasolja, hogy az erre szánt összeget juttassák el Mrs. Wharton legkedveltebb jótékonysági intézményeinek, az amerikai Vöröskeresztnek vagy az üdvhadseregnek. Brady gondosan elolvas minden szót. Számos kérdése van. Ott lesz a kövér ex-rendőr a halott nézésen? A szerdai búcsúztatáson? A fogadáson? Mindhármat lefogadná. Keresni fogja a tettest. Őt. Mert a rendőrök így szokták. Eszébe jut az utolsó üzenet, amelyet Hodgesnak a jó öreg nyugdetnek küldött. Most elmosolyodik és hangosan kimondja. Nem fogod látni, amikor jövök. Gondoskodj róla, hogy így legyen, figyelmezteti Deborah N. Hartsfield. Tudja, hogy valójában nincs ott, de szinte látja, hogy leül mellé az asztalhoz, fekete, szűk szoknyában, és abban a kék blúzban, amelyet ő a legjobban szeret. mert olyan vékony, hogy átsellik rajta az alsó nemű. Mert keresni fog.
Tudom, feleli Brady. Ne aggódj.
Dehogy nem aggódom, feleli a mami. Muszáj, hiszen te vagy az én cukorbabám.
Brady visszamegy a pincébe, és belebújik a hálózsákba. A lyukas gumimatrac szusszan egyet. Mielőtt hangutasítással eloltana a lámpát, beállítja az iPodon, hogy 6:30-kor ébresze. Holnap sok dolga lesz. Vak sötét van a pince vezérlőjében, csak az apró vörös fények jelzik a kikapcsolt számítógépeket. Az anyja kiszól a lépcső alól.
Megvárlak, cukorbaba, de ne várakoztass túl sokáig.
Hamarosan ott leszek, mami. Brady mosolyogva hunyja le a szemét. 2 perc múlva horkol. Hét. A Jenny másnap reggel csak 8 óra után kerül elő a hálószobából, az előző estén viselt nadrág kosztümben. Hodges még mindig boxer alsóban telefonál. Egy ujjával int neki, ami egyszerre jelzi, hogy jó reggelt, és 1 percet kérek.
Nem nagy ügy, mondja éppen, csak sehogy sincs, tőle nyugta az embernek. Őszintén hálás lennék, ha ellenőriznéd.
Hallgat.
Nem akarom ezzel Pete-et zaklatni, és te se tedd. Épp elég dolga van a Donald Davis ügyel.
Ismét hallgat egy sort. Jenny a dívány karfájára ül, rámutat az órájára, és hangtalanul mozgó szájjal figyelmezteti.
Ravatalozó!
Hodges bólint.
Rendben, mondja a kagydóba. Mondjuk 2007 nyara és 2009 ősze között. A belvárosban a légsugárút környékén, ahol ezek az új flancos lakóparkok vannak.
Jennyre kacsint.
Kösz, Marlo, klassz vagy. Megígérem, nem leszek nagybácsi, oké? Okay?
Hallgat bólint.
Igen. Rendben. Mennem kell. Add át az üdvözletemet Philnek és a gyerekeknek. Hamarosan összefutunk. Ebédre. Természetesen. Én. Rendben. Szia.
Leteszi. Siess az öltözködéssel, mondja az asszony. Azután vigyél vissza a lakásba, hogy megcsinálhassam ezt a nyomorult sminket, mielőtt elmegyünk a ravatalozóba. Lehet, hogy még tisztát is kell vennem. Milyen gyorsan tudsz beleugrani az öltönyödbe?
Gyorsan. És nincs szükséges sminkre.
Az asszony a szemét forgatja.
Mondd ezt Charlotte néninek. Lesni fogja, hány ráncom van. Most pedig indulj és hozz egy borotvát. Nálam megborotválkozhatsz.
Ismét az órájára pillant.
5 éve nem aludtam ilyen sokáig.
Hodges a hálószoba felé indul, hogy felöltözzön. Jenny az ajtóban éri utol, maga felé fordítja, 2 tenyere közé fogja az arcát és szájon csókolja.
A jó szex a legjobb altató. Azt hiszem, ezt elfelejtettem.
Hodges átöleli, fölkapja a padlóról. Nem tudja, meddig tart ez, de amíg igen, addig kihoz belőle mindent.
És vedd fel a kalapod.
Jenny lenéz rá és mosolyog.
Jól tettem, hogy megvettem. Az a kalap, te vagy.
Nyolc. Túlságosan örülnek egymásnak, és túlságosan igyekeznek a rémséges rokonok előtt bejutni a ravatalozóba ahhoz, hogy törődjenek az RLF-fel, de szinte biztos, hogy még vörös riasztás mellett sem vennének észre mindent, ami megszólaltatja a vészcsengőt. Már több mint 2 tucat autó parkol a mini pláza előtt a Harper út és a Hanover utca kereszteződésénél, és Betty Hartsfield sárszínű Subaruja a legjelentéktelenebb közöttük. Gondosan választotta meg a helyet, hogy a kövér ex-rendőr utcája a visszapillantó tükör közepére essen. Ha a Hodges eljön hullanézőbe, akkor le kell jönnie a dombról, és balra kell fordulnia a Hanover utcán. És már jön is. Alig 8:30-kor, jóval korábban, mint ahogy Brady várta, mert csak 10-kor kezdődik a búcsú, és a ravatalozó 21 néhány percre van innen. Amikor a kocsi balra kanyarodik, Brady meglepetten látja, hogy a kövér ex-rendőr nincs egyedül. Egy nővel van. És noha Brady csak egy gyors pillantást vethet rá, ennyi is elég, hogy felismerje Olivia Trelawney húgát. A napellenzőt lehajtotta, hogy megfésülködhessen a tükörben. Amiből nyilvánvalóan következik, hogy a kövér ex-rendőr legény lakásában töltötte az éjszakát. Brady megdöbben. Mi az Istenért tenne ilyet?
Hodges öreg, kövér, csúnya.
Egy ilyennel nem lehet szexelni.
Már az elképzelés is hihetetlen.
Ám ekkor eszébe jut, hányszor enyhítette az anyja a kínzó fejfájásait, és keletlenül belátja, hogy a szexben semmiféle párosítás nem hihetetlen. Ám hogy Hodges ezt Olivia Trelawney húgával csinálja, az már dühítő. A legkevésbé sem azért, mert mondhatni maga Brady hozta össze őket. Hodgesnak a tévé előtt kellene ücsörögnie, öngyilkosságot fontolgatva. Még a saját markához és egy tégely vazelinhez sincsen joga, pláne egy csinos szőkéhez. Valószínűleg az asszony hált az ágyban, Hodges pedig a díványon, gondolja aztán. Ez az elképzelés legalább megközelítőleg logikus. Jobban érzi magát tőle. Persze, Hodges szexelhet egy jóképű szőkével, ha nagyon akarja, de nyilván fizetnie kell érte. A kurva vélhetőleg felárat kért a túlsúlyért, gondolja Brady, és nevetni kezd, miközben beindítja a kocsit. Mielőtt besorolna a forgalomba, kinyitja a kesztyű tartót, kiveszi a kettes holmit, és az anyósülésre teszi. Egy éve nem használta, de ma fogja. Azonban valószínűleg nem a ravatalozónál, mert kétli, hogy már is oda tartanának. Ahhoz túl korán van. Úgy véli, először megállnak a légsugárúti lakásnál. Nem kell ott lecsapnia rájuk, éppen csak ott lesz, amikor kijönnek. Már tudja, hogyan fogja csinálni. Mint a régi időkben. A belvárosi piros lámpánál fölhívja a Discount Electronicsnál Tones Frobishert, és közli, hogy ma nem megy be. Valószínűleg az egész hetet kihagyja. Befogja az orrát, és nazális tülköléssel közli, hogy influenzás. Eszébe jut a csütörtök esti Round Here koncert a Macben, meg az öngyilkos mellény is elképzeli, amint hozzáteszi. A jövő héten nem influenzás leszek, hanem halott. Kinyomja a vonalat, a telefont a kettes holmi mellé dobja és nevetni kezd. Látja, hogy a szomszéd sávból egy munkába induló, kinyalt nő bámulja. Brady, aki már olyan erősen röhög, hogy könnyek peregnek az arcán és folyik a takony az orrából, beint neki. Azzal a barátoddal beszéltél, aki a nyilvántartásban dolgozik? Kérdezi Jenny.
Igen, Marlo Everett. Mindig korábban megy be. Pete Huntley, a volt társam esküdözik, hogy azért, mert haza sem megy.
Könyörgök, mondd el, milyen tündérmesével kábítottad?
Hogy valamelyik szomszédom említett egy illetőt, aki az autókat próbálgatta nyitni. Azt mondtam, úgy rémlik, hogy néhány éve rengeteg kocsilopás történt a belvárosban, és a tettest sohasem fogták el.
Aha, az mit jelent, hogy nem leszel nagybácsi?
A nagybácsinak hívják azokat a nyugdíjas rendőröket, akik nem tudnak meglenni munkanélkül. Betelefonálnak, hogy Marlo nézzen utána olyan kocsik rendszámának, amelyeket valamilyen okból gyanúsnak találnak. Vagy kiszúrnak valaki gyanúsat, oda mennek hozzá, megjátszák a rendőrt és igazoltatják. Azután betelefonálnak, hogy Marlo futtassa le a körözöttek nevét.
Nem bosszantja?
Ó, a forma kedvéért nyafog, egyébként nem hinném. Egy Kenny Chase nevű öreg szivar beszólt néhány éve, hogy 6-5-9-11 óta ez a gyanús viselkedés újkodja. A fickó, akit kiszúrt, nem terrorista volt, hanem egy szökevény, aki az egész családját kiirtotta Kansasben még 1987-ben.
Hú, és kapott medáliát?
Semmit. Csak hogy nagy volt, és nem is kellett neki ennél több. Úgy 6 hónappal később halt meg.
Kenny Chase valójában a szájába tette a pisztolyát, és meghúzta a ravaszt, mielőtt a tüdőrák elintézhette volna. Megszólal Hodges telefonja. Folytott hang, mert már megint a kesztyűtartóban felejtette. Jenny előhalásza, és kissé ironikus mosolya nyújtja át neki.
Szia, Marlo! Ez gyors volt, mit találtál? Van valami?
Figyel, időnként bólogat, azt mondja aha, de egy pillanatra sem esik ki a sűrű délelőtti forgalomból. Megköszöni Marlonnak a segítséget, de amikor vissza akarja adni a Nokiát Jennynek, az asszony a fejét rázza. Tedd a zsebedbe, más is hívhat. Tudom, hogy különös elképzelés, de próbáld fejben tartani. Mit tudtál meg?
2007. szeptemberétől tucatnál több autót törtek fel a belvárosban. Marlo azt mondja, több is lehetett, mert azok, akitől nem vittek el semmi értékeset, hajlamosak nem jelenteni a büntényt. Vannak, akik észre sem veszik. A legutolsó jelentést 2009. márciusában rögzítették, alig 3 héttel a City Center mészárlás előtt. Ez a mi emberünk, Jenny. Biztos vagyok benne. Kereszteztük a csapdáját, vagyis közelebb jutottunk hozzá.
Az jó.
Ezt hiszem meg fogjuk találni. Ha így lesz, az ügyvéded, az a Scrone, bemegy a belvárosba, és mindent elmond Pete Hardinnak. Ő pedig megteszi, amit még kell. Megegyeztünk, ugye?
Igen, de addig a miénk. Ebben is megegyeztünk, ugye?
Teljes mértékben.
Hodges most a légsugárúton lavírozik, és talál is egy üres helyet, majdnem szemben a néhai Mrs. Wharton lakásával.
Ha egyszer egy üzlet beindul, akkor nincs megállás.
Tolatás közben azon tűnődik, vajon Olivia Trelawney hányszor használatta ugyanezt a helyet. Jenny aggodalmasan nézi az óráját, miközben Hodges a parkolóórát eteti.
Nyugi, mondja a férfi, még sok időnk van.
Miközben az asszony az ajtó felé fordul, Hodges megnyomja a zár gombot a kulcson. Oda sem figyel rá, mert Mr. Mercedes jár a fejében. Zsebre vágja a kulcsát, és siet, hogy utolérje Jennyt, és kinyithassa neki az ajtót.
Kezdek elhűlni, gondolja.
Majd pedig...
Na és...
Tíz. 5 perccel később sárszínű Subaru gurul végül a légsugárúton. Hodges Toyotájánál annyira lassít, hogy majdnem megáll, azután Brady bekapcsolja a baloldali indexet és bekanyarodik a parkoló garázsba az utca másik oldalán. Az első és második emeleten rengeteg az üres hely, de mindegyik a belső oldalon így használhatatlanok. A 3. emeleten találja meg azt, amit keres, a garázs keleti oldalán, amely egyenesen a légsugárútra néz. Leparkol, oda megy a beton támfalhoz, átnéz az utca túloldalára, Hodges Toyotájára. 60 méterre satszolja a távolságot. Mivel semmi nincs közben, ami árnyékolná a rádiójelet, ez könnyű feladat a 2. holminak. Hogy teljen az idő, Brady visszaül a kocsijába, bekapcsolja az iPadjét és végigböngészi a Mac weboldalát. A Mingo hangverseny terem az épületkomplexum legnagyobb helyisége. Ez azért van, gondolja Brady, mert valószínűleg ez a Mac egyetlen része, amely pénzt hoz. Télen a város szimfonikus zenekara játszik itt, vannak balettelőadások, felolvasások és efféle lilagőzös szarok, de júniustól augusztusig a Mingót szinte kizárólag a popzenének szentelik. A weboldal szerint a Round Heart követi egy Star Parade, a dalok nyári kavalkádja, amiben lesz Eagles, Sting, John Mellencamp, Alan Jackson, Paul Simon és Bruce Springsteen. Jól hangzik, ám Brady úgy véli, hogy azok, akik koncertbérletet vettek, csalódottak lesznek. Ezen a nyáron egyetlen műsor lesz a Mingóban, meglehetősen rövid műsor, amely a Dögöljetek meg Vakkegér gecik punk slágerrel ér véget. A weboldal szerint 4500-an férnek be a terembe. Azt is mondja, hogy a Round Hír koncertre minden jegyelkelt. Brady felhívja Shirley Ortont a jégkrémgyárban. Ismét befogja az órát, és azt mondja, hogy alig hanem mozgósítani kell Rudy Stefont a hét hátra lévő részére. Azt is, hogy csütörtökön vagy pénteken megpróbál bemenni, de jobb, ha nem számítanak rá. Influenzás. Ahogy várta, az influenza megrémíti Shirley-t. A közelünkbe se gyere, amíg nem hozol orvosi igazolást, hogy nem fertőzöl. Influenzásan nem árulhatsz fagylatot gyerekeknek.
Tudob, feleli Brady. Sajtálom, Shirley. Azt hiszem, az agyától kapta meg. Ágyba kellett dugdob.
Ez olyan vicces, hogy megrándul a szája nevethetnéktől.
Nos, természetesen, vigyázz magadra.
Beddebb kell,
feleli, és megszakítja a beszélgetést, mielőtt kitörne belőle a hisztérikus vihogás. Igen, ágyba kellett dugnia az anyját. És igen, megkapta az influenzát. Nem a sertésinfluenzát, vagy a madárinfluenzát, hanem egy új változatot, amelyet rovarírtó influenzának hívnak. Üvölt, és a Subaru műszerfalát veri. Olyan erősen, hogy megfájdul a keze, amitől még hangosabban nevet. Addig tart a roham, amíg a gyomra meg nem fájdul, és enyhe hányingere lesz.
Éppen akkor enyhül a nevető görcs, amikor látja, hogy az utca túloldalán nyílik a házajtaja. Felkapja a kettes holmit, megnyomja a gombot. A lámpa sárgán villog. Kihúzza a rövid antennát, kiszáll, most már nem nevet, és óvatosan a legközelebbi támpillér árnyékában odalopakodik a betonmelvéthez. Hüvelykujját a művelet kapcsolóra teszi, és lefelé irányítja a kettes holmit. De nem a Toyotára. Hodges-t veszi célba, aki a nadrág zsebében turkál. Mellette a szőke ugyanazt a nadrág kosztümöt viseli, mint korábban, de lecserélte a cipőjét és a táskáját. Hodges előveszi a kulcsait. Brady megnyomja a kettes holmi műveleti gombját, a sárga készenléti lámpa zöldre vált. Megvillannak Hodges autójának fényei. Ugyanabban a pillanatban a kettes holmi zöld fénye egyetlen röpke pillanatra kialszik. Elkapta és elmentette a Toyota PKB kódját, épp úgy, ahogy Mrs. Trelawney Mercedesénél. A Brady csak nem 2 éve használta a kettes holmit, lopta a kódokat és felnyitotta a kocsikat, hogy elemelhesse az értékes dolgokat és a készpénzt. A bevétel nem volt egyenletes, de az izgalom sosem fakult meg. Amikor megtalálta Mrs. Trelawney Mercedesének kesztyű tartójában a tartalék kulcsot, műanyagtasakban volt, a kézikönyvvel és a kocsi irataival együtt, az volt az első gondolata, hogy ellopja a kocsit és körbefurikázza vele a várost. Egy kicsit összetöri a szórakozás kedvéért, talán felhasogatja a kárpitozást. De valami ösztön azt súgta neki, hogy hagyjon mindent úgy, ahogy van. Annak a Mercedesnek fontosabb szerepe lehet. És lett is. Beugrik a kocsijába, beteszi a kettes holmit a kesztyűtartóba. Nagyon elégedett a reggeli munkával, de a délelőttnek még nincs vége. Hodges és Olivia húga elmennek halott nézőbe. Bradyre is vár egy vizit. A Mac mostanra kinyit, és ő körül akar nézni. Azt akarja látni, milyen a biztonság. Ellenőrzi, hova szerelték fel a kamerákat. Találok egy utat befelé, gondolja. Jó paszban vagyok. Föl kell menni a netre is, hogy vegyen magának egy jegyet a csütörtök esti koncertre. De sok a dolga. Fütyörészni kezd. Hodges és Jenny Patterson 10:50 lép be a Soms temetkezési vállalat örök pihenés ravatalozójába, és az asszony sürgetésének köszönhetően ők az elsők. A koporsó nyitva van. Az alsó részét kék sejemmel bélelték ki. Elizabeth Wharton kék virágokkal telehintett fehér ruhát visel. A virágoknak ugyanolyan a színük, mint a sejemé. A szeme zárva van. Az arca rózsálik. Jenny végig siet az összecsukott székek sorai mentén, egy pillantást vet az anyjára, aztán visszasiet. Az ajka remeg.
Harry bácsi nevezheti a hamvasztást pogány dolognak, ha akarja, de ez a nyitott koporsó a valódi pogányság. Nem olyan, mint az anyám, hanem mint egy kitömött kiállítási tárgy.
Akkor miért?
Ez a kompromisszum, hogy Harry bácsi ne kárpáljon a hamvasztásról. Ha Isten ments, benéz a szövet alá, meglátja a kartonpapír koporsót, amelyet azért festettek szürkére, hogy fémhatású legyen. Az olyan, tudod?
Tudom,
feleli Hodges és fél kar alá töleli. Beszivárognak az elhunyt barátnői, élükön Aletta Green, Mrs. Wharton ápolónője, és Mrs. Harris, a volt házvezetőnő. 10:20 tájban, elegánsan megkésve, gondolja Hodges, bátyja karján belejt Charlotte néni. Harry bácsi végigvezeti a sorok között, egy pillantást vetnek a tetemre, aztán hátrébb húzódnak. Charlotte néni mereven bámulja a fölfelé tekintő arcot, azután lehajol, és megcsókolja a holt ajkakat. Alig hallhatóan suttogja.
Ó, nővérkém! Ó, nővérkém!
Ismeretségük óta először kelt Hodgesban mást, mint ingerültséget. Kis ideig nyüzsgés van, halk beszélgetés zsong, van néhány folytott nevetés. Jenny körbejár, mindenkivel beszél, alig tucatnyian vannak, valamennyien abba a kategóriába tartoznak, amelyet Hodges lánya szép korúnak hív. Teszi a kötelességét. Harry bácsi csatlakozik hozzá, és az egyetlen alkalommal, amikor Jenny elakad, Mrs. Green-t igyekszik vigasztalni, átkarolja a vállát.
Hodges örömmel látja. A vér szava, gondolja. Hasonló alkalmakkor szinte mindig ez történik. Ő az egyetlen, akit nem érint a dolog, tehát úgy dönt, inkább levegőzik. Néhány pillanatig áll a bejárati lépcsőn, végignéz az utca túloldalán parkoló autókon, hogy nem ül-e valamelyikben egy ember. Senkit sem lát, és ekkor jön rá, hogy a motyogós Holit sem látta. Megkerüli a látogatók parkolóját, és lám, ott van, a hátsó lépcsőn ücsörög. Lábszár középig érő, előnytelen barna ruhát visel. A haját előnytelen csomókba csavarja a halántéken. Olyan, mint Leia hercegnő egyévi Karen Carpenter diéta után, gondolja Hodges. A nő meglátja az árnyékát a kövezeten, összerázkodik, és valamit eltakar a kezével. Ahogy a férfi közelebb megy, az elrejtett tárgyról kiderül, hogy félig szívott cigaretta. Holly gyanakvóan összeszűkült szemmel sandít rá. Hodgesnak egy kutya jut eszébe róla, akit túl sokszor vertek el újsággal, mert a konyhaasztal alá pisilt.
Nem mondja meg az anyámnak. Azt hiszi, abba hagytam.
A titka biztonságban van nálam,
feleli Hodges, és arra gondol, hogy Holly túl koros már ahhoz, hogy anyuci helytelenítésétől kelljen félnie, valószínűleg egyetlen rossz szokása miatt.
Leülhetek ide.
Nem kellene bent lennie Janeyvel?
De azért helyet csinál neki.
Csak szívok egy kis levegőt. Janey kivételével úgysem ismerek oda bent senkit.
Holly egy gyermek leplezetlen kíváncsiságával mered rá.
Maga szeretője az unokatestvéremnek?
Hodges-t nem a kérdés hozza zavarba, hanem a fonákság, hogy nevetésre ingerli. Bár hagyta volna, hogy Holly elszívja titkos cigarettáját.
Nos,
kezdi.
Jó barátok vagyunk. Talán hagyhatnánk ennyiben?
Holly vállat van és füstöt lövel ki az órán.
Nekem mindegy. Azt hiszem, egy nőnek legyen csak szeretője, ha az a kívánsága. Engem nem érdekelnek a férfiak. Nem, mintha leszbikus lennék, szó sincs róla. Verseket írok.
Csak hogyan?
Igen.
Majd ugyanazzal a lélegzettel.
Az anyám nem szereti Janeyt.
Tényleg?
Nem gondolja, hogy Janeynek kellett volna örökölnie minden pénzt Olivia után. Azt mondja, ez nem tisztességes. Talán így van, de engem nem érdekel.
Az ajkába harap olyan módon, amitől Hodgesnak nyugtalanító érzése támad, és csak egy másodperc múlva jön rá, miért. Olivia Trelawney csinálta ugyanezt a rendőrségi kihallgatásoknál. Hiába a vér szava.
Nem jött be,
mondja.
Nem, és nem is megyek, és ő sem kényszeríthet. Sosem láttam halottat, és nem fogom most elkezdeni. Rosszakat álmodnék tőle.
A lépcső oldalán elnyomja a cigarettát, nem dörzsöli, hanem valósággal beledöfi a kőbe. Olyan erősen nyomja, hogy szikrák pattognak, és a füstszűrő szétreped. Az arca sápat, mint a tejüveg, reszketni kezd. A térde valósággal citerázik. És ha tovább harabdálja az ajkát, fel fog hasadni.
Ez a legrosszabb rész, mondja, és már nem motyog.
Ha így erősödik a hangja, hamarosan sikoltani fog.
Ez a legrosszabb rész, ez a legrosszabb rész, ez a legrosszabb rész!
Hodges átkarolja Holly reszkető vállát. A reszketés hatalmába keríti az egész testet és átcsap rázkodásba. Hodges arra számít, hogy a nő elmenekül, vagy csak annyi ideig marad, amíg aszfaltbetyárnak nevezi és pofon vágja őt. Aztán enyhül a reszketés. Holly az ő vállára hajtja a fejét, kapkodva lélegzik.
Igaza van, feleli Hodges. Ez a legrosszabb. Holnap már jobb lesz.
Lezárják a koporsót?
Igen.
Majd szól Janeynek, hogy gondoskodjon róla, ha csak nem akarja, hogy az unokahúga ismét idekint üljön a búcsúztató alatt. Holly ránéz. Az arca pőre, védtelen. Egy csepp értelem vagy forté sincs benne. Utólag meg fogja bánni, hogy ennyire félreismerte Hollyt, de most arra eszmél, hogy ismét Olivia Trelawneyn töpreng. Azon, ahogy a sajtó és a rendőrség bánt vele. Beleértve őt magát is.
Megígéri, hogy zárva lesz?
Igen.
Duplán megígéri?
Indián begyszó, ha akarja.
Még mindig Olivián jár az esze, és a számítógépes mérgen, amelyel Mr. Mercedes megetette.
Bevette a gyógyszerét, Holly?
A nő szeme tágra nyílik.
Honnan tudja, hogy Lex a procedek? Ő mondta magának?
Senki sem mondta. Nem kellett. Valaha nyomozó voltam.
Kicsit szorosabban karolja át a nőt, és barátságosan megrázza.
Most pedig feleljen a kérdésemre.
A táskámban van. Ma nem vettem be, mert...
Halkan élesen felvihog.
Mert pisilnem kell tőle.
Ha hozok egy pohár vizet, beveszi most?
Igen, a maga kedvéért.
Ismét az a mesztelen pillantás, egy kisgyerek tekintete, aki egy felnőttet mér fel.
Maga tetszik nekem. Rendes ember. Jenny szerencsés. Én sose voltam szerencsés. Még fiúm sem volt.
Hozok egy kis vizet,
mondja Hodges, és föláll. Az épület sarkánál visszanéz. A nő megpróbál újabb cigarettára gyújtani, de nehezen megy, mert a háta reszket. Két kézzel markolja az öngyújtót, mintha lövész lenne a rendőrség lőtéren. Odabent Ginny megkérdezi, hol volt, Hodges elmondja, és megkérdezi, hogy a másnapi búcsúztatáson be lehet-e zárni a koporsót.
Mert szerintem ez az egyetlen módja, hogy becsalogasd.
Ginny nagynényét nézi, aki egy csomó öregasszony között áll. Lelkesen karattyolnak.
Ez a kurva még csak észre sem vette, hogy Holly nincs itt, mondja. Tudod mit? Úgy döntöttem, hogy a koporsó nem is lesz itt holnap. Majd szólok a temetkezési vállalkozónak, hogy dugják el hátul. És ha C-néninek nem tetszik, akkor legfőjebb köpköd. Mondd meg Hollynak, jó?
A diszkréten körülöttük tébláboló temetkezési vállalkozó átkalauzója Hodges-t a szomszéd szobába, ahol italokat és nasikat tálaltak fel. Fog egy üveg vizet, és kiviszi a parkolóba. Átadja Jenny üzenetét, és leül Holly mellé, amíg a nő beveszi az egyik kis fehér boldogság tablettáját. Amikor lenyeli, rámosolyog a férfira.
Tényleg szeretem magát.
Amire Hodges, felhasználva a rendőrségen csiszolt ragyogó szakértelmét a meggyőző hazugságban, melegen azt válaszolja.
Én is magát, Holly.
A Midwest Culture and Arts Complexet, röviden a MAC-et, a Közép-Nyugat Louvre-jának nevezi az újság és a helyi kereskedelmi kamara. A Közép-Nyugati város lakói úgy ejtik a Louvre-ot, hogy Louvre. A komplexumot, amely 6 hektárt foglal el a belváros legjobb ingatlanjából, egy kör alakú épület uralja, amely Bradyt a harmadik típusú találkozások végén megjelenő óriási UFO-ra emlékezteti. Ez a Mingo hangversenyterem. Témferek hátul a rakodási területen, amely olyan forgalmas, mint egy hangyaboly egy nyári napon. Teherautók jönnek-mennek, munkások pakolnak ki mindenfélét, beleértve, fura de igaz, olyasmiket, amelyek mintha egy szétszerelt óriás kerékhez tartoznának. Vannak állódíszletek, úgy rémlik ez a nevük, amelyek csillagos éjszakai eget mutatnak, meg homokos tengerpartot, amelyen párok sétálgatnak kéz a kézben a vízszélén. Észreveszi, hogy a munkások valamennyien igazolványt hordanak a nyakukban vagy az ingükre csippentve. Ez nem jó. Őrbódé áll a rakodótér bejáratánál, és ez sem jó, de azért oda csámborog, mert aki nem mer, az nem nyer. Két őr van ott. Az egyik odabent bégölt fal, miközben fél tucat képernyőt figyel egyszerre. A másik kijön, hogy feltartóztassa Bradyt. Nagy szemüveg van rajta. Brady látja magát a szemüvegben. Arcán a jó, öreg, széles. Na hát, hogy mik vannak vigyorral.
Segíthetek, uram?
Csak azt néztem, mi folyik itt, feleli Brady.
Előre mutat.
Az egy óriás kerék?
Nagy koncert lesz csütörtök este, válaszolja az őr. A banda az új albumát akarja elhozni. Csókok az óriás keréken. Azt hiszem, ez a címe.
Ha, ezek aztán kitesznek magukért, mi?
Álmélkodik Brady.
Az őr felhorkan.
Minél kevésbé tudnak énekelni, annál nagyobb a körítés. Tudja mit? Amikor múlt szeptemberben Tony Bennett volt itt, hát az egymaga lépett föl. Még zenekart sem hozott. A városi szimfonikusok kísérték. Na, az volt egy műsor. Semmi sikoltozás. Valódi zene. Fura elképzelés, ha?
Gondolom, nem kukkanthatok be. Esetleg csináltok egy képet a mobilommal?
Nem.
Az őr túl közelről figyeli. Brady ezt nem szereti.
Nem is kéne itt lennie, így hát...
Értem, értem, feleli Brady, és még szélesebben mosolyog. Ideje lelépni? Egyébként sincs itt keresni valója. Ha most ketten vannak szolgálatban, akkor csütörtök éjszaka legalább fél tucatnyian lesznek. Köszönöm, hogy időt szánt rám.
Nem gond.
Brady fölemeli a hüvelykujját. Az őr viszonozza a gesztust, de nem mozdul a bódé ajtajából, onnan figyeli, ahogy távozik. Végig megy egy hatalmas és csak nem üres parkoló szélén, amely zsúfolásig tömve lesz a Round hír műsorának estején. A mosoly eltűnik. Azokon az agyatlan törölközös fejűeken tűnődik, akik 9 éve 2 sugárhajtású gépet vezettek bele a World Trade Center tornyaiba, és azt gondolja, egy szemernyi irónia nélkül, előre elrontották a mulatságunkat. 5 percnyi kószálás után az ajtókhoz ér, ahol a közönség megy majd be csütörtök este. $5 javasolt adományt kell fizetni, hogy bemehessen. Az előcsarnok visszhangos barlang, ahol jelenleg művészetbarátok és diákcsoportok tartózkodnak. Elől van az ajándékbolt. Barra folyósó vezet a Mingo koncertterembe. Széles, mint egy 2-sávos autópálya. A közepén krómozott állványon tábla, rajta felirat.
Csomagot, dobozt, hátizsákot bevinni tilos.
De nincs fémdetektor. Lehet, hogy még nem szerelték föl, de Brady elég biztos abban, hogy egyáltalán nem fognak ilyet használni. Ahol több mint 4000 koncert látogató nyomakodik befelé, ott a sípoló, búgó fémdetektorok lidércnyomásos forgalmi dugót teremtenének. Azonban nagyon sok biztonsági őr lesz. Mindegyik olyan gyanakvó és fontoskodó, mint hátul az a napszemüveges gyíkarc. A meleg júniusi estén egy tűzött mellényt viselő férfi azonnal fölkelteni a figyelmüket. Sőt, minden olyan férfi feltűnő lenne, aki nem a coffos lányát kíséri.
Megállna egy percre, uram!
Természetesen ott és akkor is felrobbanthatja a mellényt, amivel 100-nál is több embert nyifanthat ki, de nem ezt akarja. Most haza akar menni, fel akar menni a netre, meg akarja keresni a Round hír legnépszerűbb dalát, és amikor már félig elénekelték, akkor nyomja meg a gombot. Amikor a kis csirkék a leghangosabban visítanak, és elveszítik azt a kis csirkeeszüket. Csak hogy borzasztó akadályok tornyosulnak előtte. Ahogy áll az útikönyvet szorongató nyugdíjasok és a kerepelő középiskolások között, arra gondol, bárcsak élne Frankie. Ha élne, elhoznám az előadásra. Elég ostoba volt hozzá, hogy élvezze. Akár szemmit a tűzoltóautót is magával hozhatná. A gondolat mély és teljesen őszinte szomorúsággal tölti el, amely mindig megszállja, ha Frankire gondol. Talán csak meg kellene ölnöm a kövér ex-rendőrt és magamat. Azzal vége lenne mindennek. A halántékát dörzsöli, ahol már fenyeget a fejfájás, és most már nincs mami, hogy ennyit se rajta, miközben belép a Harrow Floyd galériába, ahol egy nagy lógó molinó hirdeti. Június Mané hónapja. Nem tudja pontosan, ki a fene az a Mané, valószínűleg valami vén béka evő festő, mint Van Gogh, de némelyik képe szenzációs. A csendéletek nem érdeklik, mi az Istenért pocsékolja valaki arra az idejét, hogy lefessen egy dinnyét. De a többiek néhányából szinte vadállati erőszak sugárzik. Az egyik egy halott matadort ábrázol. Brady csak nem 5 percig nézi. A kezét hátra kulcsolja, nem törődik az emberekkel, akik elmennek mellette, vagy átnéznek a válla fölött, hogy lássák a festményt. A matador nem nyomorodott meg, semmi ilyesmi, de a bal válla alól szivárgó vér valódibbnak tűnik, mint az összes vér azokban az erőszakos filmekben, amelyeket látott, márpedig sokat látott. Ez megnyugtatja, megtisztítja, és amikor tovább megy, arra gondol, kell lenni valamilyen módnak, amivel meg lehet csinálni. Hirtelen ötlettel bekanyarodik az ajándékboltba, és vesz egy csomó Rand hírszart. Amikor 10 perccel később előjön egy Mac rohamon volt feliratú reklám tasakkal, ismét végignéz a Mingóhoz vezető folyosón.
4 nap múlva ebből a folyosóból vágóhídi csúszda lesz, amelyen kacagó kislányok lögdösödnek őrült izgalomban,
Többségük hosszú tűrő szülők kíséretében. Ebből a szögből láthatja, hogy jobb oldalt a folyósó legszélén kötelekkel leválasztottak egy részt. Ennek a leválasztott mini folyósónak a végében van egy újabb krómozott állványon egy újabb felirat. Brady elolvassa, és azt gondolja, ó, Istenem! Ó, Istenem!
Tizenhárom. Elizabeth Wharton egykori lakásában Jenny lerúgja a cipőjét és a díványra rogy.
Hála Istennek, hogy vége. 1000 évig tartott, vagy 2000-ig?
2-ig, feleli Hodges. Úgy festesz, mint akire ráfér egy szundikálás.
8-ig aludtam, tiltakozik az asszony, de Hodges-t nem győzi meg a hangja.
Ennek ellenére még lehet jó ötlet.
Tekintve, hogy ma este a rokonaimnál vacsorázom a Sugar Heights-on, te is csinálhatsz valamit, nyomozó. Mellesleg megúszod a vacsorát. Azt hiszem, mindenki kedvenc musicaljéről, a Jenny millióiról akarnak majd beszélni velem.
Nem lep meg.
Megosztom velük Oli pénzét. Elfelezem. Hodges nevetni kezd, ám elhallgat, amikor rájön, hogy az asszony komolyan beszél. Jenny felvonja a szemöldökét. Valami gondod van ezzel? Talán úgy gondolod, hitvány 3,5 millió nem lesz elég vénkoromig?
Szerintem igen. De ez a tiéd. Olivia ráthagyta.
Igen. És a végakarata támadhatatlan. Erről maga Scrone ügyvéd biztosított, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy Oli eszénél volt, amikor elkészítette. Hát tudod, hogy van ez? Láttad őt, beszéltél vele. Harisnyás lábát masszírozza. Mellesleg, ha nekik adom a felét, nézhetem, hogyan osztják el. Gondolj bele, milyen szórakoztató lesz.
De biztos, hogy nincs rám szükséged ma este?
Ma este nem, de holnap okvetlenül. Azt nem tudnám egyedül végigcsinálni.
9:45-kor szedlek fel, ha csak nem akarsz még egy éjszakát nálam tölteni.
A csábító gondolat, de nem. A mai este szigorúan családi mulatságra van fenntartva. Még valami mielőtt elmennél, nagyon fontos. Előkotor a táskájából egy noteszt és egy tollat, ír, azután letépi a lapot és oda nyújtja Hodgesnak. 2 számsor van rajta. Az első nyitja a ház kapuját a Sugar Heights-on, a második kikapcsolja a riasztót. Amíg te és Jerome barátod Oli számítógépén dolgoztok, csütörtök délelőtt, én kiviszem Charlotte nénit, Hollyt és Henry bácsit a repülőtérre. Ha az a pasas megbütykölte Oli számítógépét, ahogy szerinted tette, és a program még rajta van, nem hiszem, hogy kibírnám. Könyörögve néz a férfira. Ugye elintézed? Mondd, hogy igen.
Elintézem, feleli Hodges.
Úgy térdel Jenny mellett, mint egy leánykéréshez készülő Szeladon azokban a szerelmes regényekben, amelyeket a volt felesége olvasott. Ényének ez a része abszurdnak érzi. Nagyobbik része nem.
Jenny,
mondja. Az asszony ránéz, igyekszik mosolyogni, de nem nagy sikerrel.
Sajnálom. Mindent. Nagyon sajnálom.
Nem csak Jennyre gondol, vagy az elhunyt nővérére, aki olyan ideges és idegesítő volt, de azokra is, akik meghaltak a City Centernél, különösen arra a fiatalasszonyra és a csecsemőjére. Amikor nyomozóvá léptették elő, egy Frank Sledge nevű pasas volt a mentora. Hodges Wayne szivarnak látta, holott Sledge 15 évvel volt fiatalabb, mint ő most.
Meg ne halljam, hogy áldozatoknak nevezed őket, mondta neki Sledge. Ez a szarság szigorúan a hülyéknek és a kiégetteknek van fenntartva. Emlékezz a nevükre. A nevükön nevezd őket.
Cray, gondolja. Ők voltak Crayék. Janice és Patricia. Jenny átöleli. Ahogy beszél, a lélegzete a férfi fülét csiklandozza. Hodges libabőrös lesz, és félig meddig merevedése támad. Amikor ezzel végzek, visszamegyek Kaliforniába. Itt nem maradhatok. Írtó sokra tartalak, Bill, és ha maradok, akkor valószínűleg beléd szeretek, de nem akarom, hogy így legyen. Újra kell kezdenem mindent.
Tudom.
Hodges elhúzódik, és megfogja a vállát, hogy ismét az arcába nézhessen. Szépséges arc, de ma látszik rajta a kora.
Rendben.
Jenny ismét a táskájában kotorász, ez alkalommal papír zsebkendőt keres. Miután megtörli a szemét, azt mondja, ma volt egy hódításod.
Egy?
Mekkor beugrik.
Holy!
Csodálatosnak tart. Ezt mondta nekem.
Oliviára emlékeztet. Ha vele beszélek, úgy érzem, kaptam egy második esélyt.
Hogy helyesen cselekedj?
Ja.
Jenny fintorog és elvigyorodik.
Ja,